A szűzanya első jelenése. Felhívás a rózsafüzér napi imádkozására. A Fatimai Szentély 16. Benedek pápa 2010. május 13-án a kegyhelyen mondott homíliája nyomán 7 éves ünnepség sorozatot indított el a jelenések centenáriumának előkészítésére. Az angyal jelenéseit követően a második 2011-2012-es ciklust a szűzanya első jelenésének szentelték. Ekkor 1917. május 13-án hangzott el először a felhívás a rózsafüzér napi imádkozására. A három pásztorgyermek, Lúcia, Ferenc és Jácinta szokás szerint ezen a napon is találkozott, hogy nyájukat együtt legeltessék a Kovada Iriának nevezett mezőn. Olvassuk Lúcia nővér a Fatimai üzenet felhívásai című könyvében. A Szentszék 1976-ban adott engedélyt a nővérnek arra, hogy írásban válaszoljon a számtalan kérdésre, amely a hívők részéről érkezett hozzá, és arra vonatkozott, hogy hogyan teljesíthetnék hűségesebben az angyal és a szűzanya kéréseit. A könyv a hittani kongregáció jóváhagyásával jelent meg a Fatimai Kis Pásztorgyermekek Titkársága kiadásában.
Mint minden nap, azon a 100 éve ezelőtti május 13-án is a gyermekek déltájban megebédeltek és imádkoztak, majd játszani kezdtek. Ez abból állt, hogy egy kis falat építettek kövekből a bozót, az úgynevezett moita körül, hogy az állatok ne rágják le. Ezt azért tették, hogy a bokor megnőjön, és később seprű tehessen készíteni belőle, örmet okozva ezzel szüleiknek. Lúcia nővér így emlékezik. A gyermekeknek nagy ünnep volt, amikor szüleik örültek ajándékaiknak, ezért versengtek, hogy mivel tudnak nagyobb örömet szerezni számukra. Szegények voltak, de boldogok.
Szeretni és feláldozni magunkat a szeretetért, ez az, ami az igazi boldogságot, örömet és békét teremt az otthonokban. A gyermekek gondtalanul játszottak, amikor hirtelen meglepte őket egy fény visszatükröződése, amiről azt hitték, hogy egy vihart jelző villám. Tiszta volt az idő, a nap ragyogóan sütött, mint a legszebb tavaszok idején, de a gyermekek kicsik voltak még, és nem tudták megítélni a légköri jelenségeket. Ismerték a villámlást, és tudták, hogy azt mennydörgés követi, ezért csak arra gondoltak, hogy gyorsan összetereljék a nyájat, és minél előbb elinduljanak haza, mielőtt még utolérni őket a vihar.
Nem sokkal később azonban egy újabb fényvillanást láttak a domboldal felől, így meggyorsították lépteiket. A domboldal felénél azonban hirtelen megtorpantak. Egy tölgyfa fölött megpillantották a fénybe öltözött hölgyet. Nem ijedtek meg, mert a természet fölötti látvány nem kell félelmet. Csupán a lenyűgöző varázs kellemes meglepetésével hat, írja Lúcia nővér.
Ne féljetek, nem bántalak titeket, mondta a kedves hölgy. Azt hiszem, hogy a szűzanyának ezek a szavai, ne féljetek, nem arra a félelemre vonatkozott, amelyet ő ébreszthetett volna bennünk, mert ő jól tudta, hogy látványa nem kelthet bennünk félelmet, írja Lúcia nővér. Ezért csak arra a félelemre vonatkozhatott, amellyel a feltételezett vihar elől menekültünk. Az is elhangzott már, hogy Ferenc néhány követ vett föl a földről, hogy a jelenésre dobja. Azt hiszem, nem ez lehetett az igazság. Inkább azokról a kövekről lehetett szó, amelyeket a pásztorgyermekek a nyáj körül dobáltak, hogy jobban összetereljék az állatokat, és azok gyorsabban haladjanak.
Amikor megtűrt a csend, és a kedves hölgy bizalmat ébresztett bennünk, felbátorodva megkérdeztem, folytatja Lúcia nővér. Honnan jött? Az égből, válaszolta. És mit kíván? Kérdeztem. Azt felelte. Azért jöttem, hogy kérjelek benneteket, hogy a következő 6 hónapban, mindig 13-án, ugyanebben az órában jöjjetek ide. Akkor majd megmondom, ki vagyok és mit akarok. Azután még egy 7. alkalommal is visszatérek.
Lúcia ekkor megkérdezte az ismeretlen hölgytől, hogy vajon ők hárman is a mennybe jutnak-e. Igen, válaszolta az égből jött asszony, hozzátéve, hogy Ferencnek még sok rózsafüzért kell elimádkoznia. Lúcia nővér visszaemlékezésében hozzáfűzi.
A Ferencnek adott tanács valamennyinek szól. Nem arról van szó, hogy ahhoz, hogy az égbe jussunk, elengedhetetlen feltétel a rózsafűzér imádkozása, hanem hogy imádkozzunk. Természetesen azoknak a gyermekeknek a rózsafűzér napi imádkozása volt a legkézenfekvőbb, és kétségkívül nehezen üdvözül az, aki nem imádkozik. Maga Jézus Krisztus mondta apostolainak kevéssel azelőtt, hogy átadta magát a halálnak. Virrasszatok és imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek. A lélek ugyan készséges, a test azonban erőtlen.
Ezután a szűzanya fordult kérdéssel a gyermekekhez.
Föl akarjátok magatokat ajánlani a jó Istennek? El akartok viselni minden szenvedést, amit majd küld, engesztelésül azokért a bűnökért, amelyekkel megbántják és a bűnösök megtéréséért? Erre Lúcia mindhárunk nevében azt felelte, igen, akarjuk. Lúcia nővére szűzanyának ezt a kérdését Jézus Krisztus kérdéséhez hasonlítja, amelyet Zebedeus fiainak tett fel, amikor azok a mennyek országának két első helyét kérték tőle. Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok inni azt a kelyhet, amelyet majd én kiiszom? Ki tudjuk, felelték.
A szűzanya válaszában biztosította a gyermekeket Isten segítségéről. Sokat kell tehát szenvednetek, de Isten kegyelme megerősít benneteket. Ezek a szavak világító toronyként sugározzák számunkra a fényt, írja Lúcia nővér. Ha elviseljük az áldozatokat, amelyeket nap mint nap meg kell hoznunk, fokozatosan megtisztulunk, és felemelkedünk a természet felettihez. Lelkünk találkozik Istennel. Ez a találkozás olyan lelki gazdagságot nyújt, amely semmi máshoz nem hasonlítható. Aki ezt megértette, az a fényben él. A fényben, amely nem a napfénye, nem is a csillagoké, hanem azé a kiapadhatatlan forrásé, ahonnan minden egyéb fény származik és kapja létét. Ez az élő fény, amely mindent lát és mindent átjár, mindent megvilágít. Ez Isten élő fénye.
A gyermekek, amikor ez a fény elárasztotta őket, szinte öntudatlanul fogalmazták meg ezeket a mondatokat, a szavak felső erő hatására törtek fel belőlük. Ó, legszentebb szent háromság, imádlak! Istenem, Istenem, szeretlek a legmiltóságosabb oltári szentségben. Megérintette őket a természet feletti, megkapták a hit ajándékát. Megértették, hogy Isten valóságosan jelen van az eukarisztiában, a keresztség szentségében részesülünk a hitben. A szűzanya első jelenésekor a következő kéréssel zárta üzenetét. Imádkozzátok minden nap a rózsafűzért, hogy kieszközöljétek a világ békéjét és a háború befejezését.
Ehhez a kéréshez Lúcia nővér a következő meggondolásokat fűzte könyvében. Miért kell imádkoznunk a rózsafűzért? Azért, hogy kapcsolatba kerüljünk Istennel, hálát adjunk jó téteményeiért, és kérjük kegyelmét abban, amiben szükséget szenvedünk. Az imádság által lesz bensőséges a kapcsolatunk Istennel. A Szentmise liturgikus imádsága után a rózsafüzér a megváltás titkai által, amelyekre emlékezünk és amelyekről a tizedekben elmélkedünk, a legalkalmasabb imádság, amit felajánlhatunk Istennek. Nem ő neki, hanem nekünk van rá szükségünk, hogy élő maradjon lelkiismeretünk, hogy megmaradjon és növekedjen bennünk a hit, a remény és a szeretet. Krisztus életének egy-egy titkára emlékezve kigyúl a hit halvány fénye, amely nem hagyja elaludni a még füstölgő lángot, és így nem alhat ki a tűz.
Azoktól, akik azt mondják, hogy a rózsafűzér elavult és monoton imádság, azt kérdezem, van-e élő dolog, amely nem ugyanazoknak a cselekedeteknek az ismétlése által él? Isten teremtett mindent, ami létezik, de úgy, hogy fennmaradások érdekében ugyanazok a cselekedetek történjenek meg folyamatosan, megszakítás nélkül. Ahhoz tehát, hogy fenntartsuk a természetes életet, szüntelenül ugyanúgy lélegzünk. A szívünk ugyanazt a ritmust követi. A csillagok, a bolygók, a nap, a hold, a föld ugyanazt a pályát követik, amelyet Isten kijelölt nekik. Az éjszakát felváltja a nappal, évre év következik, a napfény ugyanazt a meleget és világosságot ontja. Minden azt a törvényt követi, amelyeket Isten megszabott számára, mégsem nevezzük egyhangúnak. A lelki életben is szükségünk van arra, hogy ugyanazokat az imádságokat ismételjük, ugyanazokat a cselekedeteket hajtsuk végre a hit, a remény és a szeretet jegyében, hogy életünk legyen, hogy részesedjünk Isten életében. Lényeges, hogy ne hiányozzon belőlünk a szeretet, hiszen semminek sincs értéke, ha nem szeretetből tesszük.
Nem véletlen, hogy Szent II. János Pál, akinek péteri szolgálata elválaszthatatlan a fatimai üzenettől, 2002. október 16-i Rosarium Virginis Mariae kezdetű apostoli levelében meghirdette a Szent Rózsafüzér évet, és arra kérte a híveket, hogy minél buzgóbban imádkozzák a Szent Olvasót a béke ügyéért. Ebben az apostoli levélben a Szent Pápa személyes vallomást is tett a Szentolvasóhoz fűződő kapcsolatáról.
Végül én magam nem mulasztottam el egyetlen alkalmat sem, hogy a rózsafűzér gyakori imádkozására buzdítsak. Ifjú éveimtől kezdve fontos helye volt ennek az imádságnak lelki életemben. Ennek emléke nagyon erősen fölélett bennem legutóbbi lengyelországi utamon, főként a Kálvária kegyhely meglátogatásakor. A rózsafűzér elkísért engem örömben és próbatételekben egyaránt. Sok-sok gondomat bíztam rá, és mindig bátorítást találtam benne. 24 évvel ezelőtt, 1978. október 29-én, éppen 2 héttel a Péter székébe történt megválasztásom után, szinte föltárva a lelkemet, így fejeztem ki magamat. A rózsafűzér nagyon kedves imádságom, csodálatos imádság. Csodálatos az egyszerűsége és a mélysége. Kifejezi az emberi élet ritmusát.
A rózsafűzér mondása ugyanis nem más, mint Krisztus arcának szemlélése Máriával, írta apostoli levelében a pápa. Ezért fogalmazta meg a világosság titkait krisztológiai dimenzióval szélesítve ki a szentolvasó imát. A világosság titkai Krisztus életének néhány eseményére irányítják a hívek figyelmét, Krisztus megkeresztelkedése a Jordán vizében, a kánai menyegző, amelyen kinyilvánította isteni erejét, Isten országának a meghirdetése, amikor a táborhegyen meghirdette Isten dicsőségét, amikor az eukarisztiában nekünk adta magát. Apostoli levelében II. János Pál pápa így folytatta.
Kedves testvéreim, e szavakkal pápaságom első évét a rózsafűzér napi ritmusában indítottam el. Ma, amikor Péter utódaként a szolgálat 25. évét kezdem, ugyanezt szeretném tenni. Mennyi kegyelmet kaptam ezekben az években a Szent Szűztől a rózsafüzér által. Magasztalja az én lelkem az Urat. Hálámat az Úrnak az ő szentséges anyjának szavaival szeretném kifejezni, kinek oltalma alá helyeztem péteri szolgálatomat. Totus tuus. Vojtiva pápa élete utolsó percéig hűséges maradt püspöki, majd pápai elmondatához, amely Máriához fűzte. Totus tuus, egészen a tiéd vagyok.
Visszatérve a szűzanya első fatimai jelenéséhez, Lucia nővér így fejezte be visszaemlékezését az égből jött hölgyel való találkozásról.
Amikor az utolsó szavakat mondta, Isten kegyelme megerősít benneteket. Első alkalommal tárta ki kezeit, és olyan erős fénnyel árasztotta bennünket, mintha vízfénye lett volna annak a fénynek, amely kezéből áradt. Mindez szívünkbe és lelkünk mélyére hatolt, és magában a jó Istenben láttuk magunkat, aki maga volt ez a fény.
A rózsafüzér imára szóló felhívás után a szűzanya lassan fölemelkedett keleti irányban, és a végtelen messzeségben eltűnt. A fény, amely körülvette, mint egy utat nyitott számára az égboltozaton. Ezért mondtuk olykor, hogy láttuk az eget megnyílni.
Szeplőtelen szívem elvezet benneteket Istenhez. A szűzanya Fatima üzenetéről szóló sorozatunk 3. részét hallották.
Októberben kongresszust tartanak a Gergely Egyetemen a kiskorúakról és az internet veszélyeiről. Milyen veszélyeket rejt az internet a kiskorúak számára, és hogyan lehet megelőzni ezeket? Erre a kihívásra keresik a választ október 3-a és 6-a között Rómában a Pápai Gergely Egyetem nemzetközi kongresszusán, amelyet a következő címmel tartanak: A kiskorúak méltósága a digitális világban. Több mint 140 szakértőt várnak a világ minden részéről a nagyszabású rendezvényre, ami rendkívüli alkalom lesz a tapasztalat cserére, nyilatkozta Páter Hans Zollner jezsuita, a Gergely Egyetem kiskorúak védelmével foglalkozó központjának vezetője, mely az eseményt a We Protect világszövetséggel karöltve szervezi.
A világhálót 3,2 milliárd ember használja, ennek több mint egynegyede kiskorú. Ez a generáció, vagyis több mint 800 millió fiatal internetező van kitéve a visszaélések új formáinak, mint az online provokáció, a zaklatás, a szexuális zsarolás és a behálózás, becserkészés, amikor egy felnőtt sok esetben gyermeknek kiadta magát félközik online 12-14 éves fiúk és lányok közelébe. Ez itt az egyetemi világ, az üzleti élet, a civil társadalom, a politika és a vallás képviselői tudományos és technikai téren vizsgálják meg az internet biztonság kérdését, hogy konkrét javaslatokat fogalmazzanak meg a cselekvésre. A kongresszus végén nyilatkozatot adnak ki a kiskorúak méltóságáról a digitális világban, amelyet bemutatnak Ferenc pápának. A kairói Al-Azhar Egyetem első keresztény diákja, kopt szóvívő, pozitív lépés. Egy keresztény diák felvétele a kairói Al-Azhar Egyetemre egy pozitív lépés, amely érdekes fejlődés jelenthetne nem csak az egyetem, hanem az egész ország számára, nyilatkozta az Asian News katolikus hírügynökségnek Rafi Greich atya, a kopt katolikus egyház szóvívője. Ez az első eset az 1000 éves iszlám egyetem történetében, hogy felvételt nyert oda egy nem muzulmán egyetemi hallgató. A szunnita iszlám világ első egyeteme a múlt héten jelentette be hivatalosan, hogy Abanub Guirguis Naim, orvostan hallgató, felvételt nyert az egyetem fogorvosi fakultására, hogy ott gyakornak idejét töltse, majd doktori fokozatot szerezzen. Naim egy kopt keresztény fiatal, az első a maga nemében, aki keresztényként tanulmányokat folytathat az Al-Azhar Egyetemen. Dr. Khalid Siddiq, az egyetem fogászati tanszékének a dékánya kijelentette, hogy Abanub Guirguis Naim rendesen megpályázta, hogy gyakornoki képzéssel kiért lehetőség, és úgy döntöttek, hogy elfogadják a jelentkezését.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért.
Figyelmüket köszönve búcsúznak a mai nap szerkesztői
Vercse Márta
és Vértesajai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudetur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió összeállítását hallották a fatimai jelenésekről. Fatimai adásnapunkat Szent Mise közvetítéssel folytatjuk 11 órától.